Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 18. fejezet 21. versétől a következőképpen. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, úgyhogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked, de az nem engedett, hanem elvelme börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atyafiának. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban különleges szövegkörnyezete van az igének. Testvéreség a gyülekezetben, a gyülekezeten belüli a testvéreknek szolgatásat mond. Testvérek közötti megbocsátásról van szó, gyülekezet fegyelmezésről. Lehet általában a megbocsátásról is beszélni, de szorosan véve itt erről szól. Mert egy szoros közösségben, vagy egy házasságban is sokkal jobban előrennek dolgok, ami miatt meg kell bocsátani, ami miatt bocsánatot kell kérni. És lehet rögtön az első kérdés az embernek magával szembe, hogy mikor kértem utoljára bocsánatot, vagy mikor bocsátottam meg utoljára, vagy mikor voltam az atya előtt bocsánat kéréssel. Ez is egy jó út, ami jóra vezeti az embert. Itt arról van szó, amire Péter reagál: ismerik a testvérek, ha vétkezik atyát fia, menj el hozzá, inzs meg 4 szem közt, ismerik a testvérek ezeket a részeket. És el tudom képzelni, hogy Péterbe ment fel a pumpa, nem, ez nincs leírva, csak ez egy elképzelt történet valakivel kapcsolatban, aki állandóan rágalmazza őt, és nem tudom, már hanyatszor kér tőle bocsánatot. És rögtön a második kérdés, amit az ember feltehet magának, vagy nekem fel kell tennem, lehet, hogy a testvéreknek is az, hogy mi az, amire mi azt mondjuk, hogy én már számtalanszor megbocsátottam. Lehet, hogy 2 vagy 3, lehet, hogy még 7-et sem éri el, nemhogy a 70-szer 7-et. Hogy mit gondol az ember már számtalanon, hogy már számtalanszor megbocsátottam, aztán 2-szer vagy 3-szor. Azt mondja magában Péter, hogy na most akkor ezt az én 3 megbocsátásomat 4-zetre emelem, és hozzáadok 1-et. Nem 4-zetre, mert akkor 9, akkor elveszek belőle 2-t. A lényeg az, hogy még nem is keveset mondok, hanem sokat, mert piszkál ez, hogy most újra és újra, akár rágalmazás miatt, akár kölcsönkért pénzt, és nem adta vissza, 1000 dolog lehet. Akár lejáratta mások előtt, akár csak hideg közönnyel köszön neki, vagy mit, 1000 dolog lehet. Lehet, hogy valami tényleges dolog történt. Lehet, hogy megbántotta a szavaival. Lehet, hogy amikor mindenkinek osztottak ételt, akkor ő kevesebb adagot kapott. 1000 dolog lehet. Az ember szíve az sebez. Nem csak minket, hanem mi magunk is sebzünk. És akkor erre jön az Úr Jézusnak a példázata, hogy az Isten országa ilyen. Ezért beszél az Isten országáról, mert itt tanítványokról van szó. Nem érthető. Nagyon nehéz megbocsátásról beszélni olyanoknak, akik nem tartoznak az Isten országához. Milyen alapon tudnánk mi megbocsátani? Úgy, ahogy Isten kéri. Milyen lehetőségünk lenne nekünk arra? Lehet egy pozitív hozzáállásunk, lehet egy passzív megbocsátásunk. Lehet egy olyan megbocsátásunk, aminek pusztán az a következménye, hogy na nem állok vele szóba, és akkor nem kerítünk alkalmat arra, hogy találkozzak, és újra megbántsuk egymást. Ezek tellenek tőlünk. De nagyon fontos tudni, hogy itt az Isten országáról van szó. Azt mondja, az Isten országának ez a rendje. Az Isten országának van egy ura. És ezt kell először végig gondolni, mert különben nem érthető a többi. Isten országa az uralma egy zárt hely, nem születik bele az ember. És az Úr Jézus mondja, hogy ő annak a kapuja, ő annak az ajtaja. Tehát nem Péter állott a kulccsal, hanem az Úr Jézus. És ezért nem mindegy, hogy milyen Krisztust hirdetünk, mert Krisztus úgy áll ebben az ajtóban, mint az angyal az Éden kertjében, oda nem lehet nélküle bemenni. Egyszerűen nem lehet. Az ember megváltoztatja azt, hogy mik a bekerülésnek a lehetőségei, vagy megpróbálja lejjebb vinni, vagy az emberek szája íze szerint mondani az üzenetet, akkor egy hamis országba kerül valaki, ahol szintén nem éli át. Mert a kerítésen kívül ilyen kérdések vannak a megbocsátással kapcsolatban. Hogy ilyen dolgok jönnek fel, de hát nem csinálhatok hülyét magamból. De hát alattomos volt még a bocsánat kérése is a másiknak. De hát nem tiszta szívből történt a bocsánat kérés. És mindezek a kérdések ott bent nem kerülnek megfogalmazásra, mert az Isten országában úgy történik a megbocsátás, ahogy ezt Jézus ebben a példázatban elmondta. Hogy eszébe se jut azt mondani, amikor előveszi a meg nem bocsátó szolgát az Úrnak, hogy de hát Uram, ha tudnád, hogy milyen aljas volt ez. Mert az Isten szentségébe ez fel sem merül. Meg annak a fényében, hogy milyen nagy dolgokat bocsátott meg nekünk Isten. Ezt gondoljuk csak az első parancsolatra, hogy ne legyen más Istened. Hogy mi jár azért, hogy az embernek más az Istene. Olyanhoz tartozni, ami lerombolja az Isten munkáját. Ami megkérdőjelezi. Ami eltakarja az emberek szemét az Isten világosságától. Olyan dolgokat támogatni, olyanokról bizonyságot tenni, tanúskodni, rossz dolgok mellett. És ugye rögtön megnyilvánul ez, hogy igen, sokszor az ember nem tartja olyan súlyosnak a saját bűneit. Vagy sokkal inkább megbocsáthatónak tartja, mint azokat a bűnöket, amiket ellene követtek el. Ezért nagyon fontos azt látni, hogy az Úr Jézus ott van a kapuban, van ez az ország, az Isten országa. És picit úgy képzelem el, mint amikor mentünk a meccsre, nem olyan sok meccsen voltunk egy Fradi meccsen, és a flakont is ott kellett hagyni. Ugye ez szúró-vágó eszközöket nem lehetett bevinni, pár dolgot ki kellett, jó, nem volt nálunk szúró-vágó eszköz, de a palackot le kellett rakni. Mert azzal is sebesülést lehet okozni. Nem lehet bevinni mindent. Ott van az Úr Jézus, aki hív is, tehát azért megyünk, mert ő hív, de azt mondja, hogy ezeket a dolgokat, ahogyan a bányönnek a zarándok útja, lehet, hogy előttünk, az a nagy ter, az anélkül gyere, én azt leveszem, mert maga az ajtó, az maga a kereszt is, és mondja, hogy mindaz, ami a hátadon van, ami miatt Isten nem tudod Istennek tartani, ami miatt ilyen az életed, az a kereszt, az én az keresztre vittem. És azok az attitűdök, ami miatt az ember nem tud megbocsátani, azoknak az ajtón kívül kellene maradni. Ha komolyan vesszük az új életet. Mert sokszor az nem tisztázott, hogy ki vagyok én. Hogy velem szemben ezt meg lehet tenni. Hogy merészelt. Tehát nem maradt ez kint az ajtón kívül. Nem rendezte le ezt Jézus Krisztus egy életre, egy örökkévalóságra. Hogy nekünk identitásunk lehet benne, hogy mi Krisztusban lehetünk, aki elviselte, ütötték, vágták, kereszten szenvedett értünk. És amikor a szenvedést viselett testvérem, akkor nem kisebb társad van a szenvedés hordozásában, mint az élő Jézus, akinek a legnagyobb hatalma adatott a világon. Másnak a társaságára nem is vágyhatsz. És aztán, amikor bekerülünk, ezek a terhek, amik a megbocsátásra képtelenné teszik a szívet, vagy a bocsánatkérés szándékára, sajnos ezt is meg kéne vizsgálni, de nem erről szól az ige, hanem a megbocsátásról. Akkor annak a jelenlétében élünk, aki az ajtó. Aki mindig, minden nap meg tudná mondani azt, hogy ez, ami most a talpadra tapadt, ez a por, ez a bűn, ezt ki kéne dobni az ajtón kívülre. Erre itt benne nincs szükség. Ezekkel az eszközökkel itt ne próbálj semmit sem tenni. Ugye mennyire fontos az, hogy az ajtóról, Jézus Krisztusról igazán hirdessük, hogy úgy, ahogy le van írva. Valaki azt mondta, pénteken elő is jött, hogy ha mi azt nem veszük komolyan, hogy minden embernek van letennivalója, és a hitünk nem abból fakad, hogy összetöri a régit, hogy mi az ő országának tagjai lehessünk, akkor azt attól fosztjuk meg az embertársainkat, hogy úgy szeressék Jézust, mint a bűnös asszony, aki megkente a lábát. Mert a szeretet abból fakad, hogy Isten megbocsát. Ezért nem arról van szó, hogy mennyire humánus vagyok, és akkor egy olyan Jézust hirdetek, aki megfeledkezik az igazságról, csak hogy te is benne legyél a bandába. Nem, aki a legsúlyosabb betegségedből akar meggyógyítani. Aki a méregnek a munkáját ki akarja iktatni, aki megtudja a szétválás, ugye a velük, hogy van ez az ige, pontosan a testvérek tudják, én nem tudom pontosan, hogy hol, hogy a velük csontoknak és a különböző részeknek a szétválás, az ige ezt ő úgy tud műteni, hogy közben nem bántja az egészséges részeket. Ő tudja, mérget ő tudja kivenni. És nyilván így is meg lehet fogalmazni azt, hogy bekerül az ember, az azt jelenti, hogy új szívet kap. És akkor annak az Istennek a lelkületét kapjuk meg, aki megbocsátani akar. És azt akarom, most már te ezzel a lelkülettél, te hozzám tartozol, de ezzel a lelkülettél menj a világba. Ezt a lelkületet éld meg a gyülekezetben, ezt a lelkületet éld meg a családodban, ezt a lelkületet éld meg a lehetetlen emberek között. Ezt a megbocsátó lelkületet. És hogy fontos-e az, hogy megbocsássunk, vagy sem, hogy ez egy partikuláris, vagy ez egy fontos része ennek az országnak, az egészen egyértelmű, nyilvánvaló Kolossi levélben, Efezusi levélben, a mi atyánkban, bocsáss meg, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők neveztetnek Isten fiainak, bocsássatok meg egymásnak, hogy Krisztus is megbocsátott nektek, és van egy ami még jobban kifejti ezt, egy pillanat, ez is Pál apostolnak a levelében van, elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza van, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Legyetek egymáshoz jóságosak, ez Efezus 4.32. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Tehát nem egy, vagy a megbékéltetés szolgálata. Egyenesen ennek nevezi, hogy ha valaki bocsánatot kér és bocsánatot kap, az megbékül. A megbékéltetés szó egyenesen így nevezi Pál apostol az életünknek, a keresztény ember küldetésének a lényegét. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez valami jelentéktelen dolog. Tulajdonképpen a megbocsátásra való készségünk azt mutatja, hogy mennyire komoly az Istennel való találkozásunk. Az Isten jelenléte az életünkben. Mert oda megy egy konfliktus helyzettel Péter, jól teszi, mert most már mi is tudjuk, hogy mit mond erről Jézus. Ha valaki nem kérdez, az nem fogja tudni. Kérdezni kell. És azt a viszonyt, ami vízszintes, az Úr Jézus egy olyan koordinátor rendszerbe helyezi, ami függőleges. Bármi konfliktusod van, összefüggésben van azzal, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel. Az Úr, az Atya és te, aztán te és az embertársad. Szorosan összefüggésben van. Biztos mondtam már, hogy mostanában, hogy az új operációs rendszert telepítettem, azóta gond van a wifi-re való csatlakozással, és akkor mindig azt írja, hogy gond van a kapcsolattal. Most ma reggel azt jött, hogy valami nincs rendben. Ezek ilyen lelki üzenetek. Valami nincs rendben, valami baj van a kapcsolattal. Rögtön ebbe, minden dolgotokat vegyétek ebbe a helyzetbe, ebbe a rendszerbe, ebbe a látásba. Hogy az Istenhez hogyan viszonyul az Istenhez az életünk, az életetek. Magáról a bocsánatról, aztán arról szeretnék, hogy mi van, hogyha nem bocsátok meg, aztán arról, hogy mit tegyen Isten, hogy megbocsásson nekünk, és a megbocsátó Isten, ezekről szeretnék még beszélni. A megbocsátás nem érzés kérdése. Nem az, hogy akarom a szeretetet érezni a másik, vagy a szeretetet érezni akarom, vagy a megbocsátás másik felé. Miért nem érzem ezt, tehát nem tudok megbocsátani? Nem az akarat kérdése. Hogy akarok-e megbocsátani? Másnak nem a kérdése tulajdonképpen, hanem az akaratnak a kérdése. Akarom-e azt, amit Isten akar? Van egy olyan szó a Bibliában, az egyik a megbocsátásra az eloldás, de van egy másik szó, ami azt mondja, azt fejezik, hogy feltétel nélküli jó indulat. Tehát a megbocsátás nem olyan dolog, amit a másiknak ki kell érdemelni, a bocsánat kérőnek. Itt az érdemlő szó sincs, különben nem megbocsátásról, meg irgalomról lenne szó, hanem üzletről, amiben az ember újra és újra beleesik. Ha ezt és ezt teszed, akkor az lesz. Ha így és így megáldasz, akkor az lesz. És az ember néha azt is gondolja, hogy Isten megbocsásson, akkor én valamiben igyekszem, pedig egyedül az Úr Jézus Krisztus értünk kiontott vére az, ami lehetővé teszi az Isten bocsánatát számunkra. És ez is megmutatja azt, hogy emberek, ha valamit elkövetünk, akkor annak azért ára van. Az nem úgy van, nem mondhatjuk azt, hogy nem történt semmi. Erre tanít van egy jó könyv is, jó könyv. De mindegyiket, minden könyvet, meg minden igehirdetést az ige mérlegén le kell mérni. Nehogy az legyen, hogy az ember megragad egy szót, és akkor valakinél vigasztalást keres arra, hogy miért ne bocsásson meg. Erre is alkalmas lehet egy könyv, de arra is, hogy az ember elgondolkozzon, és kibővítse az ismereteit arról, hogy hogyan bocsássunk meg. Ebben van leírva az, hogy sokszor az ember csak úgy tud megbocsátani, vagy magától a saját erejéből erre képes, hogy a másik ne legyen jelen. Ne legyen ott. Nem szívesen vagyok vele. De az Isten megbocsátása az, hogy kitisztítja az utat. Szabaddá teszi az utat. Ami rengeteg akadálya volt annak, hogy mi az Istenhez kerüljünk, ő ezt elhárította, és azért, hogy mehessünk hozzá. Ő azért bocsánat meg, hogy mehessünk hozzá. Jézus Krisztus a kereszten mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy háruljanak el az utak, az ő tudatlanságok, sötétségben levésük, hogy jöhessenek szabadon. Az ember meg maximum a passzív bocsánat kérése hajlamos keresztényként is sokszor, hogy na, legfeljebb akkor nem keresem a velő való kapcsolatot, hogy ne legyen gond. Ez pedig azt is feltételezi, hogy igazi szeretet van bennünk. Hogy azt, akinek meg kell bocsátanunk, annak vágyódom a közelségére. Húha, ez lehetetlen. Hát persze, megtéretlen szívvel. Éppen azokat a dolgokat kellene kinhagynunk, ami miatt ez lehetetlen, de fontos, hogy az Úr Jézus megtaníthasson bennünket erre. Mert ebben van az erő. Erre mondja ugyanaz igen, hogy az erejét megtagadják, a látszatát megtartják. Megtartják az igeolvasást, megtartják megtartják az imádkozást, megtartják a gyülekezetbe járást, de a megbocsátást nem gyakorolják. Hát ez az ereje a hitünknek. Hogy nekünk a megbocsáthatatlan az Isten megbocsátotta. És lehetne ezt még kellene is ragozni. De inkább a testvérek figyelmébe ajánlom, az a cím, hogy béketeremtőnk. Sok minden tanít. Nagyon kibontja ezt a témát, hogy hogyan kell megbocsátani. Mi van, hogyha nem bocsátok meg? Ha a példázatot nézzük, ha nem bocsátok meg, akkor érvénytelenné tettem a saját bocsánatkérésemet Isten előtt. Azt nézzük, hogy amikor kiderül, hogy nem bocsátott meg az illető, akkor visszaugrunk az állapotba, amikor még nem kért bocsánatot, irgalmat az adószolga. Tehát a saját meg nem bocsátásom érvénytelenné teszi a saját bocsánatkérésemet az Isten előtt. Ezt nem én találom ki, testvérek, ez a példázatban van leírva. Ha nem bocsátok meg, akkor az én akaratom valósul meg, és nem az Istené, mert én nem akarok megbocsátani, ő meg azt akarja, hogy megbocsássak. Akkor az első parancsolat ellen vétettem, és Isten elé helyeztem magamat. És ennek a következménye az, hogy a másikat csak úgy tudom elviselni, hogyha nincs itt. Ennek a következménye az, hogyha újabb dolgot követel ellenem, akkor eszembe jut, és a fejéhez vágom. Ennek a következménye az, hogy azt az embert, akinek nem bocsátottam meg, azt nem tudom ugyanazzal a szemmel nézni, mint akiket szeretek. És nem tudok egyformán ítélni nekik, hanem sokkal súlyosabb. Alig várom már, hogy hibázzon, hogy bebizonyosodjon, hogy na látjátok, nekem volt igazam. Ezek a következményei, szóval ezek már súlyos dolgok, mert ezek már annak a következményei, hogy ott a kapcsolatban, meg az első parancsolatban valami nem volt rendben. Vagy hogy érvénytelenítettem a saját bocsánatkérésemet Isten előtt. Azért ez nem olyan, hogy mondjam, játék. A megbocsátás és bocsánatkérés nem játék. Talán lehetne azt mondani, hogyha mi nem gondoljuk komolyan az új életet, ha nem gondoljuk komolyan azt, hogy Isten akarata lehessen az, amit mi akarunk, akkor ne is kérjük a bocsánatát. Ne játszunk vele. Ezek nagyon mély dolgok, amik bizonyságot tesznek az Úr Jézus haláláról és feltámadásáról. Mert hogy Isten nekünk megbocsátott, az annak a csodának a megvalósulása ereje. Ugyanúgy, hogy mi másnak megbocsássunk ennek a Krisztus feltámadására. Igen! De hát mi más tudunk tenni? Betegként megállunk az útszélén, és azt mondjuk, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, mert kőkemény a szívem. Most hallottam nemrég egy történetet, meglőttek egy rendőrt, gerince közelében találták el. Valahogyan felépült, nyilván nem lett már a régi, és akkor megkérdezték, hogy na, hogyan tekint erre az egész dologra egy fiatal ember, egy tinédzser lőtte meg, azt mondja, hogy inkább legyen sérült gerincem, mint kemény szívem, ami képtelen a megbocsátásra és a bosszúállást keresi. Hát elég sok mindent mond. Tehát ott ülünk az út szélén, és kérjük az Urat, Uram, nagyon kemény a szívem, beteg a szemem, másikat csak bűnösnek akarom látni, csak rossznak látom, csak a rosszat veszem benne észre. Hát Uram, Te vagy a gyógyító, nem én. Gyógyíts meg, gyógyíts ki ebből. Végérvényesen. Újra és újra, nap mint nap. Az a baj, hogy sok bűnt engedünk, hogy megtelepedjen rajtunk, aztán csodálkozunk, hogy nem megy ilyen, amit a legalapvetőbb, hogy szeressünk meg, hogy bocsánatot kérjünk, vagy hogy megbocsássunk. Minden nap lehetne arra azzal a Jézussal, sőt, hát egész nap lehetne azzal a Jézussal lennünk, aki a kapu, aki az ajtó, akin keresztül bejutottunk, aki tudja, hogy mi az, ami bejöhet, és minek kell kimenni. Be csak az új ember mehet. Be csak az jöhet, aki mi Krisztusban vagyunk, Krisztusban válunk. Mit tegyen Isten, hogy megbocsáss? Vegye ki a rossz érzéseket, és rakjon helyette újakat? Mit tegyen még, hogy meg tudjunk bocsátani? Tegye kedvessé a másik embert a szemünkbe? Ennyire gondoljuk, hogy mi vagyunk az Isten? Hogy a másik váljon már olyanná, hogy én szeretni tudjam? Hogy én meg tudjak bocsátani? Legalább a bűnbánatnak a szándékát? Vagy álljon bosszút rajta? Elégtétel lenne, hogyha a legnagyobb ellenségemen Isten bosszút állna? Nem fáj olykor, hogyha pláne keresztény testvérrel történik, aki nekem valami rosszat tett, hogy Isten megáldotta. Miért áldod meg azt az embert? Mert Isten nem te vagy, meg nem én vagyok a világ középpontja, hanem Isten és az ő igazság. Igen, megáldja azt, akit te nem szeretsz. És szereti, és megvigasztalja. És csak azért, mert terheket hordozol vele kapcsolatban, azért még ő neki meg akar bocsátani. Nem beszélve arról, ha valakinek nem bocsátunk meg, az érzi. hajthat valakit depresszióba, elmagányosodásba, keserűségbe, hogyha mi valakinek nem bocsátunk meg. Lehetünk ilyenek. Hajthatunk valakit a kétségbeesésbe. Megvan hozzá idézőjelbe tett hatalmunk. Nem azért, mert önmagunkban meg lenne a hatalom, hanem mert a gonosz megadja hozzá a hatalmat. Hogyha az ő akaratát akarjuk cselekedni, hogy a bűn sok legyen. Jézus azt akarja, hogy szűnjön a bűn. És itt van az, hogy mit tegyen, olvasunk könyveket, én is hallgatok igehirdetéseket, de vajon miért megbocsátással kapcsolatban? Azért, hogy a gondolataim néha igazolva legyenek, ami miatt azért mindenkinek mégsem. Ezért fontos Isten előtt megállni, ezért fontos, amit Jézus mond, hogy először az atyával nézd meg, menj el a vele való kapcsolatban, nem lehet ez csak vízszintes síkon kezelni. Nézd meg, hogy az atya mit mond, mert lehet, hogy egy igehirdető valami olyasmit mond, amiben belekapaszkodsz, és azt mondod, hogy fel vagyok jogosítva arra, hogy haragudjak. Hát, ha haragszom, akkor már én vétkezem. És ha megszólom, és mondom az ő hibáit, akkor már én vétkezem. Akkor már nekem kellene tőle bocsánatot kérni. Húha. De nehéz embernek lenni. De nehéz Krisztus nélkül embernek lenni. Pedig csak le kellene szállni a magas lóról. Mondom, ilyen könnyen, amikor nálam is elég sok ideig tart, mire rájövök egy-két dologra. Szóval ne használjunk igehirdetéseket, könyveket arra, hogy minket igazoljanak, hanem amikor Istenvel való közösségben vagyunk, és a lelki ismeretünkhöz szól, akkor ne akkor kérjünk tanácsot másoktól, hát ha valami olyasmit mond, ami az én akaratom irányába fog. Hanem, hogyha tudom, hogy az lelkiismeretemhez szólt, akkor bárki fűhöz, fához futhatok, még a pápához is. Akkor engedelmeskedjen annak, amit az Isten nekem mondott. És ne keressek igazolásokat, hogy miért nem kell, meg nem kell bocsánatot kérni, meg nem kell megbocsátani, meg nem tudom, mit kell, meg hogy jogosan haragszom. Miért lehet nekünk megbocsátani? Mert Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak nevezteti, az övék. Kik az övék, akiket megvásárolt az Úr Jézus drága vérén önmagának? Akik nem akarnak az országba bevinni más, csak az új életet. Akik kinhagytak, mindent kárnak, szemétnek ítéltek azért, ami ott benn várja őket. Milyen ez a megbocsátó Isten. Isten megbocsátani akar mindenkinek. Az ember bosszút akar állni. Az én mentorom, aki most már 86 éves, éppen novemberben lesz 86 éves, ő mondta ezzel a bibliai igazsággal fejezem be, hogy sok kutató azt a történetet, amikor Ábrahám könyörög Sodomáért és Gomoráért, több kutató, nevesebb, Gerhard von Rád is, nagyon neves teológus, hogy ha nem egészen jól fordítjuk le, amikor azt mondjuk, hogy Ábrahám ott állt Isten előtt. Nem, Isten állt Ábrahám előtt. És akkor a történet inkább megfordul egy picit, és a kemény szívű ember előtt Isten ott áll, és mondjál kevesebbet, hogy megbocsáthassak. Nem Ábrahám üzletel. És valaki még hozzá is teszi, hát ilyenek a zsidók üzletelnek. Azt gondolom, hogy Isten lelkéhez, Isten lelkére ez jellemző. Még ott áll. Irgalmaz neki. Még ott áll előtted, aztán lehet, hogy elmegy. Azt mondja, jó, ezt elengedem, ezt még elengedem. Na jó, azt is elengedem, lesz már nem. És Isten a végletekig akar kitartani emberek mellett. És azt akar, hogy mi is végletekig akarjunk megbocsátani azoknak, akik körülöttünk vannak. Végletekig ne adjuk fel a reményt. Az egyig. Megmentse-e egyért. És így képviseljük ezt a várost. Isten letenkint a mennyből, azt mondjuk, Istenem, a te hatalmas haragod jogosan pusztítja el azt a várost. Vagy meglátjuk az Istent, aki előttünk áll, és azt mondja, hogy hát legyetek már irgalmasok ez iránt, a város iránt. Mondjátok el nekik, hogy van egy megbocsátó Istenük. Amen. Mennyei Atyám, segíts visszatérni, hogy úgy álljunk a színed előtt, hogy te mondhatsz meg nekünk egyedül, senki más, hogy mi a helyzet a szívünkkel. Engedd, hogy felértékelődjön bennünk a te bocsánatod. Összehasonlíthatatlan azzal, amit nekünk meg kell bocsátani. Engedd, hogy világosságban járjunk. Hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen.